Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
A fekete arany irányába mozdulunk el. Ugye ennek azért komoly makrogazdasági hatásai is lehetnek majd a következő időszakban. Itt van velünk a stúdióban Plecser Tamás, az Erste olaj és gázipari elemzője. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Szervusz, sziasztok, és köszönöm a meghívást.
Kezdjük talán a hazai részvénypiacot is érintő hírrel. Leminősítetted felhalmozásról csökkentésre a MOL papírjait, a célárat pedig elég jelentősen a korábbi 3450 forintról 2600 forintra vágtad vissza. Mi áll ennek a hátterében?
Igen, hát alapvetően ennek a leminősítésnek két oka volt a MOL esetében. Ugye maga egyébként ez a riport egy szélesebb szektorális elemzés keretében jött ki. A szektorális elemzésnek a fő üzenete az, hogy lényegesen gyengébb környezet várható most a világ olaj- és gáziparában. Két tényező az, ahol én különösen azt látom, hogy csökkenhetnek az árak, illetve a marzsok. Az egyik ez a nyersolajár, ahol egyébként itt a korábbi 100 dolláros becslést én 80 dollárra vittem le, ahol a következő 3-5 évben alapvetően az a kőolajár lehet. Rövid távon pedig egyébként még nagyobb kockázat van most lefelé. Illetve a másik tényező az pedig a finomító járések. Én alapvetően korábban azt becsültem, hogy a 2022-23 során létrejött magasabb árések egy nagyon lassuló pályán fognak csak csökkenni, viszont az utóbbi néhány hónapban úgy tűnik, hogy a finomítói marzs sokkal gyorsabban gyengül, és ma már tulajdonképpen egy ilyen hosszú távú átlag marzs körüli szinten vagyunk, és én azt hiszem, hogy ez fog körülbelül maradni is a következő évek során. Tehát van egy környezeti romlás, ez az első ok. A másik ok pedig az az, hogy magánál a MOL-nál látok két külön kockázatot, ami a többi olaj- és gázipari papírnál nincsen meg. Az egyik ilyen kockázat az az, hogy a cég különadókkal szembesülhet, vagy itt a kormányzat már többször jelezte, hogy nem lenne ellenére, ha MOL különadóztatása változna. Van egyfajta veszély, hogy a MOL-t újra nagyobb mértékben különadóztatja a magyar állam, hogy ezzel is ugye a költségvetési hiány csökkentse. A másik komoly kockázat, amit én látok, az pedig az, hogy az Oroszországból származó kőolaj importja, ami ugye Ukrajnán keresztül megy, én azt hiszem, hogy ennek van egy komoly kockázata, és én azt hiszem, hogy csak idő kérdése, hogy mikor fog ez a kockázat realizálódni, tehát mikor fog megszűnni ez a lehetőség a MOL csoport számára, ami árazásban egy komoly pozitívumot és értékelésben is egy komoly pozitívumot jelent a magyar olajcégre.
Talán az árazásról ejtsünk még néhány szót. Hogy néznek ki konkrétan ezek az árazási mutatók, hogyha a MOL-t kiemeljük itt, és viszonyítjuk egyébként a szektor többi szereplőjéhez?
Igen, hát ugye jelenleg maga az egész szektor, az az ilyen hosszú távú árazás alatt van egy 10-20%-kal, tehát van egy enyhe diszkont. Korábban ez egyébként nagyobb volt. Maga a MOL a szektorhoz képest körülbelül ugyanott van árazva, tehát hasonló árazással bír. Ez mondjuk, ha le akarom fordítani számokra, ez egy olyan 8-as P/E értéket és egy olyan 3,5 körüli EV per EBITDA értéket jelent. Tehát körülbelül hasonlóan van árazva a MOL, mint mondjuk a szektor egésze. Eközben én azt látom viszont, hogy a MOL-nak nagyobbak a kockázatai, mert hogy ez a két egyedi kockázat, amit említettem, tehát a külön adóztatás és az orosz ellátás megszűnése, ez a többi részvény esetében nem áll fenn. Nyilván a környezet mindenki másra hat, tehát a MOL-ra is ugye negatívan hat, hogyha a finomítói árések csökkennek, vagy ha a nyersolaj ára csökken, viszont ez a két egyedi kockázat, ez csak a MOL esetében áll fenn.
Osztalék potenciában hogy néz ki egyébként a MOL, és ez hogyan viszonyul a szektorhoz?
Igen, hát ugye a tavalyi évben a cég 250 forintnyi osztalékot fizetett ki, abból ugye, jól emlékszem, a felosztásra 100 forint volt a normális, 150 a rendkívüli osztalék. Az idei évi várható eredmény, azt hiszem, hogy ott nem lesz gond, tehát ott el fogja tudni érni a cég ezt a bizonyos 3 milliárd dolláros tisztított CCS alapú EBITDA célt, amit a menedzsment hozott, tehát a nyereségben idén valószínűleg nem lesz problémájuk. A jövő évben én azt számolom, hogy ez a nyereség ez lejjebb mehet, valahol egy olyan 2,4 milliárd dollár körüli szintre. Ebben egyébként beleszámítottam némi különadó emelést már, de például az a feltétel is megvan a jövőben, hogy még orosz olajat azért kapnak. Tehát, hogyha orosz olaj nem jön, vagy ha további különadó emelés lesz, akkor ez a 2,4 milliárd dollár, ez bőven akár 2 milliárd dollár, vagy az alá eshet. Ha ide esik egyébként a nyerességesség, akkor valószínűleg a MOL-nak az osztalékát vissza kell vetni. Én azt gondolom, hogy ilyen 2 milliárd dollár körüli EBITDA-nál maximum a normál, tehát 100 forintos osztalékot tudja a cég kifizetni. Egyébként magának a MOL-nak érdeke az osztalékfizetés. Részben azért, mert ugye van három olyan alapítvány, ami a céghez közel áll, és ezek az alapítványok ebből az osztalékból tudják finanszírozni a tevékenységüket. Tehát én azt hiszem, hogy a MOL mindenképpen szeretne osztalékot fizetni, de ha beszűkül a tere, tehát magyarán csökken a nyerességessége, miközben van egy relatíve stabil és fix beruházási programja, az szűkíti azt a pénzügyi lehetőséget, amiből osztalékot lehet fizetni a részvényeseknek.
Említetted, hogy a MOL modelletben egy alacsony olajára számolsz a következő évekre. Mik lehetnek azok a fekete hattyú események, amik ezt az alapforgatókönyvet felülírják?
Nagyon érdekes a struktúrája most ennek az egész globális olajpiacnak. Nagyon a spekuláció alakult ki. Soha ekkora mértékű pozíció nem nyílt arra, hogy az olajár csökkenjen, mint most. Alapvetően ugyanis azt látják a szereplők, hogy egyrészt a keresleti oldal masszívan gyengül, főleg Kínának köszönhetően, aki ugye az elmúlt 20 évben azért ennek az egész olajkereslet növekedésnek a motorja volt. De egyébként a fejlett piacok egy részén is csökken a kereslet. Másrészt kínálati oldalon van egy nagyon nagy türelmetlenség az OPEC oldaláról, hogy növeljék a termelést. Ugye az OPEC-nél 5,5-6 millió hordó szabad kapacitás van, ráadásul néhány tagállam ezt növelte, tehát ők termelni szeretnének. Miközben egyébként a nem OPEC oldaláról is volt egy nagyon nagy meglepetés, az Egyesült Államok, Guyana és Brazília bőven fölötte termel annak az értéknek, mint amire korábban számítani lehetett. Az OPEC-nek a tere szűkül, hiszen egyre kevesebb OPEC olajra van szükség ahhoz, hogy a világot kielégítsük, miközben az OPEC-en belül is van egy nagyon erős nyomás. Tehát arra spekulálnak tulajdonképpen a felek, hogy az OPEC nem bírja ezt a nyomást, és emiatt ugye elárasztják a világot olajjal. De válaszolva a kérdésedre, azért van egy jelentős upside lehetőség is, ez meg főleg a geopolitikában adódik. Nyilván az első, amire az ember gondol, az mindenképpen a közel-keleti konfliktus, hogyha mondjuk Irán lekapcsolja ezt a hormuzi szorost, ami mondjuk ezen a piacon az igazi fekete hattyú, amire még soha nem került egyébként sor, de mindig fél a piac, az jelentett egy komoly felmenetelt, különösen úgy, hogy nagyon sokan lefele spekulálnak ugye az árba. De én említeném egyébként az orosz-ukrán háborút is, és talán erről kevesebben beszélnek. Ugye napirenden van az, hogy Ukrajna nagyobb hatótávolságú, nagyobb tűzerejű fegyvereket kapjon. Na most én ismerve az orosz olajipart, jó pár olyan pontja van ennek az orosz olajiparnak, amit hogyha rendesen megbombáznak, abban az esetben ez komolyan kihathat az orosz olajexport mennyiségére. Ugye Oroszország nagyon nagy szereplő, tehát a globális olajpiacon most is 14%-át adja a volumennek. Szaúd-Arábia után a legnagyobb szereplőről van szó, tehát hogyha ők náluk ennek az exportnak az egész vagy egy része kiesik, az mindenképpen egy komoly áremelő tényezőt hozhat. Valószínűsítem egyébként, hogy ez inkább az amerikai elnökválasztás után történhet egy ilyen esemény sor. Én azt gondolom, hogy addig fogják Ukrajna kezét ebben az tekintetben. Illetve hát utána is persze kérdés, hogy mekkora szabad teret kap erre Ukrajna.
Érdekelheti a hallgatókat, hogy hogy alakulhat mindezek fényében az üzemanyag ára hazánkban, hiszen a nyers olaj ára mellett számos egyéb tényező, a finomítói ár és esetleges adótartalom változása, illetve egyéb tényezők is befolyásolhatják ezt. Itt mire számíthatnak?
Ha nem lesz ez a fekete hattyú esemény, ami ugye a kínálati oldalt befolyásolja az olajpiacon, tehát hogyha nem durvul el a közel-keleti válság, vagy ez a bizonyos orosz-ukrán háború, nem vált olyan irányba, amit említettem, akkor alapvetően lefele mutató irány van. Tehát ez azt jelenti, hogy a kőolajtermékek ára Magyarországon is tovább eshet. Tehát azt hiszem, hogy tartósan ötössel kezdődő benzin és dízel árak lesznek, és inkább ennek a sávnak a közepén lesznek az árak, tehát mondjuk egy 550 forint körüli bázis alakulhat ki. Ami egyébként számunkra egy kicsit ilyen értelemben kedvezőtlen, hogy ennek ugye az oka az az, hogy a világgazdaság masszívan lassul, és ez a lassulás, ez a magyar gazdaságra is kihat. Tehát látható például, hogy a dízel kereslet Észak-Amerikában és Európában is nagyon gyenge, ami azt mutatja számomra, hogy az ipari tevékenység alapvetően lejjebb kapcsolt. Egy alacsonyabb ipari tevékenység egy erősen exportorientált és iparilag erős országnak, mint Magyarország, nem egy jó hír. Tehát, hogy egyik oldalról igen, nagyon örülünk annak, hogy lejjebb lesz a kőolaj termékek ára, olcsóbb lesz a benzin és a dízel üzemanyag. Másik oldalról ez azt is jelenti, hogy Magyarország gazdasági aktivitása valószínűleg tovább gyengülhet.
A 2022-es ukrán-orosz háború kitörését követően a magas energiaárak voltak azok, amelyek egy komoly recessziót, problémát okoztak, mind hazánkban, mint egyébként Európa szerte. Itt mennyire várhatunk egy fordított hatásra? Arra gondolok, hogy adhat-e ez egy stimulust, egy lökést akár a nyugat-európai német gyáriparnak, akár egyébként hazánknak?
Valamennyire kedvezőbb helyzetbe hozhatja ez a német, illetve a magyar ipart is, hogyha alacsonyabbak az energiaárak. Azonban két dolgot hat emeljek ki. Az egyik az, hogy ezek az energiaárak még mindig messze vannak attól, amit ugye 2020 előtt láttunk. 2010 és 20 között 20 euró per megawattóra volt az átlagos TTF gázár. Ugye most jelenleg 36 eurónál tartunk. Ha még ez lemegy mondjuk 30 euróra, még akkor is azt lehet mondani, hogy egy 50%-kal magasabb energiaárak vannak gáz oldaláról. Tehát, hogy ez még azért mindig nem az a környezet, ami korábban volt. Másrészt én azt látom, hogy a európai ipar gyengesége és ennek a versenyképtelensége az alapvetően nem kizárólag az energiára tudható be, hanem inkább annak a fajta politikai felállásnak, amit az Európai Unió összehoz. Tehát, hogy nagyon sok tagállam, nagyon sok érdek egyszer akarnak ebben szintézist hozni, és nincs egy egyértelmű irány, amit ugye megalkotnak. Beszélgettem éppen ilyen iparági képviselőkkel, nagyon komolyan panaszkodtak arra, hogy nagyon sok szabályozásbeli kérdésben egy átfedés van, egyes törvények a másik ellen mennek, nincs egy egyértelmű irány, ráadásul nagyon gyorsan változtatják a szabályozók ezeket a törvényeket, nincs egyszerűen idő felkészülni. Ugye egy ilyen ipari beruházás, fejlesztés esetében azt szoktam mondani, ez olyan, mint egy nagy hajó. Tehát, hogyha elforgatjuk a hajókereket, akkor évek múlva látjuk a változást. Tehát lassan és komótosan mozdul ez az ipar, illetve az iparhoz kapcsolódó tevékenységek. Tehát, hogy van a versenyképességünknek egy olyan eleme is, ami nem az energiaár, hanem sokkal inkább az iparág irányítása, a versenyképessége, magának az egész rendszernek az átláthatósága, ami gátolt. Tehát, hogy ebben azért Európának kellene egy komoly változást végrehajtania.
Nemrég a GreenPod podcastjében hosszabban is beszéltél a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokról. Mi volt ennek a beszélgetésnek az összegzése, és milyen várakozásaid vannak ezzel kapcsolatban, hiszen azért a legtöbb hallgató fejében biztos most már elkezdtek keveredni az autóiparral kapcsolatos kockázatok, problémák, és mindenki megpróbálja optimalizálni a saját fogyasztását, akár napelemekkel, akár bármilyen olyan dologgal, ami segíthet egy kicsit zöldebbé tenni a társadalmunkat.
Hát ha talán össze akarnám azt a beszélgetést foglalni, a legfontosabb üzenet, amit én ott elmondtam, hogy van egy globális klímaváltozás, ami ellen nyilván küzdeni kell. Az nem jó, ha csak Európa küzd. Az jó lenne, ha mindenki küzdene ez ellen. Viszont láthatóan a világ nem az integráció és az összefogás irányába halad, hanem sokkal inkább ugye ebben a pillanatban inkább egymás ellen mennek a nagy erőközpontok. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet. A másik nagyon fontos üzenet, hogy tulajdonképpen azzal, hogy mi zöldítünk, azzal egy kevésbé hatékony megoldás felé megyünk. Tehát ugye a zöldítésnek és ezeknek az új technológiáknak ez a hátránya, hogy ezek alapvetően hatásfokukban kevésbé jók, mint mondjuk a fosszilis megoldások. Tehát az, hogy zöldebb lesz a környezetünk ennek hatására, kevesebb CO2-t és metánt eregetünk a légkörbe, annak van egy olyan ára, hogy a gazdasági jólétünk romlik. És a jövő politikájának egy nagyon nehéz kérdése lesz, hogy hol van ebben az egyensúly. Most például látszik nagyon jól, hogy Európa bizonyos dolgokban előre szaladt, és bizonyos dolgokban rosszul is szabályoz. Azt gondolom, hogy az autóipar a legjobb példája ennek, ugye, hogy gyakorlatilag sikerült egy olyan szabályozást létrehoznunk, ami tulajdonképpen létében most fenyegeti az európai autóipart. Márpedig itt azért emberek millióinak ad ez munkát. jól tudom, majdnem 10 millió ember ebből él itt az Európai Unióba. Miközben egy olyan szabályozást hoztunk, ami az állami tőkén felpumpált Kínának hatalmas teret ad. Tehát gyakorlatilag a kínaiak letarolják ezt a piacot, azáltal részben, hogy az európai döntéshozók erre még ösztönzést is adnak. Tehát ezen át kéne sok dolgot gondolni, át kéne gondolni, hogy hogyan csináljuk ezt az egész zöldítést. Én sokszor azt látom, hogy itt politikusok döntenek, és nem szakemberek. Ennek hatására nagyon sokszor olyan dolgokra húzunk rá vizes lepedőt, amire nem kéne, miközben olyan dolgoknak adunk teret, amire kéne. Mondok egy konkrét példát. Ugye itt próbálunk zöldíteni a gépkocsikon keresztül. A elektromos autó, ha megfelelő az elektromix, tehát hogyha megfelelő áramforrás jön, ami ugye zöld, akkor jóval kisebb lábnyoma van, mint a hagyományos belső égős autónak, de azért nem nulla, mondjuk a harmada. Közben mondjuk egy olyan tevékenységnek, mint a repülés, adómentesen adunk támogatást folyamatosan. Nem tudom, tudtátok-e, de az Airbus Boeingnek a legnagyobb piaca a világon még mindig Európa. Épp azt néztem, hogy az új megrendelésekben gyakorlatilag ez a piac valamelyest nagyobb még mindig, mint Ázsia, ahol azért jó párszor több ember él, mint itt. Tehát azt mondjuk, nincsen a kerozinon adó, azzal hatalmas lendületet és támogatást adunk a repülésnek, a fapados repülésnek, az olcsó turizmusnak. Ezt például nem tartom én egy racionális megoldásnak. Tehát sokkal könnyebb és egyszerűbb zöldítés lenne, ha egy megfelelő adóval fékeznénk az ilyen irányú keresletet, mintsem hatalmas ösztönzőkkel próbáljuk az autóparkot zöldíteni, ahol sokkal kisebb lépést tudunk a zöldítés irányába tenni, sokkal nagyobb befektetéssel, miközben egyébként közben ugye az európai autóipart is komolyan sújtjuk. Azt hiszem, hogy sok esetben már lehet, hogy el vagyunk késve, ugyanis azok az iparági szereplők, akik nem kötődnek a kontinenshez, tehát nem itteni születésű cégek, azok már most a befektetési politikájukban egyre inkább úgy döntenek, hogy nem Európa. Tehát látom például a vegyipart, ugye közelebbről, vegyiparban látszik az, hogy a meglevő idősödő gépeket és üzemeket bezárják Európában a szereplők, és helyre nem építenek újat. Ehelyett mondjuk a nyersanyagban gazdag Közel-Keleten, vagy a nagyon olcsó gázzal rendelkező Egyesült Államokban ruháznak be nagy volumenbe. Látszik ugye az európai parlamenti választásokon is, hogy a zöld erők gyengültek. Tehát én azt hiszem, hogy Európa ezt az öltési folyamatot le fogja lassítani. Valószínűleg nem lenne jó fürdővízzel együtt ugye a gyereket is kidobni. Tehát nyilván át kéne inkább gondolni, hogy milyen lépéseket tegyünk, milyen területen, mert hogy bizonyos iparágakra stratégiai okokból is azért szükség lenne Európába. Mondok itt is egy konkrétumot. Műtrágyagyártás. Ugye ez alapvetően földgáz alapú. Ha a műtrágyagyártás teljesen elkerül Európából, és jön egy olyan krízis helyzet, hogy nem tudunk importálni, akkor Európának nem lesz mezőgazdasági termelése. Tehát nyilvánvaló, hogy valami fajta műtrágyagyártásra szükség lenne, hogy megmaradjon európai területen, már csak stratégiai okok miatt is. Tehát nem lehet mindent kiszervezni. Én azt mondom, hogy a Covid időszak pont erre nagyon jó rámutatott, hogy ha mindent kiszervezel, akkor hirtelen nem tudsz maszkot termelni, mert nincsen gyárad. Ugye 90%-át a maszkoknak egy darab kínai gyárba gyártották le. Tehát nyilván ez egy nagyon nagy véglet, amit el kéne kerülni. Tehát végig kéne gondolni ezt az egész ügyet, sokkal racionálisabban kellene megközelíteni ezt az zöldítést, még mielőtt félreértenék itt a hallgatók. Én nem ellene vagyok ennek, sőt, én ezt nagyon támogatom, csak egy sokkal épszerűbb, átgondoltabb megoldást kéne tennünk. Nem politikai szlogenek alapján kellene cselekedni.
Köszönjük a beszélgetést Plecser Tamásnak, az Erste olaj- és gázipari elemzőjének, és hogy befáradtál a stúdióba. Nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Ennyi fért mai adásunkból, a hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét mindenkinek.
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.